Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat. Garam Katalinnal beszélgettünk. Azt olvastam, hogy egyszer azt mondtad, hogy sohasem leszel svéd, de mégis svéd szemmel nézed Magyarországot. Mostanáig arról beszéltünk, hogy mennyire nehéz igazából külföldön élni, és hogy lett egy szereped azáltal, hogy tudósító lettél. Kvázi hivatalból kellett felgöngyölítened, megismerned mindent, ami ott körülvesz. De mit jelent az, hogy svéd szemmel nézed Magyarországot?
Nem csak az, hogy ebben nem csak a tudósítói munka játszott bele, hanem az is, hogy ott neveltem fel a gyerekeimet, és a gyerekeimen keresztül megismertem a svéd óvodarendszert, a svéd iskolarendszert, aztán magam is tanítottam, és dolgoztam ezeken a helyeken, és alapjaiban ismertem meg az emberek közötti kommunikáció, az emberek közötti úgymond közlekedés alapelveit, ami olyan mértékben más, mint a magyarországi, hogy szóval nagyon nagy a különbség. Elsősorban az, hogy picikoruktól toleranciára, megértésre, a másik elfogadására nevelik őket. Elmesélek megint egy példát, ez megint a kisebbik fiammal történt meg. 3 éves volt, és minden szülőnek joga van minden fél évben egy fizetett napot eltölteni a gyereke óvodájában vagy iskolájában, hogy megnézze, hogy mi ott a...
Tehát hiányozhatsz a munkahelyedről azért, és hogy azt oda menj.
És azt fizeti a TB.
Igen.
Tehát fizetett szabadságot kap erre az ember, és akkor elmentem az óvodába, és megnéztem, és láttam, hogy a kis Lars és a kis Jens összeverekedtek. És mind a kettő bőgött, és akkor jött az óvóbácsi.
Ez is fontos, hogy bácsi.
Igen, igen, jött az óvóbácsi, és legugolt hozzájuk. És akkor azt mondta, hogy Jens, neked mi a bajod? És akkor Jens szipogva elmondta, hogy ő neki mi az, ami fáj. És Lars, neked mi a bajod? Te miért sírsz? Neked mi fáj? És akkor a Lars is elmondta. És akkor ránézett a két gyerekre, és azt kérdezte, megértettétek, hogy a másiknak mi a baja? Igen, akkor most fogjatok kezet. És ezzel vége volt a konfliktusnak. Tehát ezt a fajta megközelítést, ránevelést, egész kicsi gyerekkortól, ez egy olyan másfajta társadalmi klímát jelent, olyan mértékben hiányzik ebből a társadalomból az agresszió, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mindaddig, amíg nincs alkohol a képben a felnőtteknél, mert ha alkohol van, akkor azért ez egy kicsit más.
Viszont nagyon sokszor van alkohol a képben.
Nincs nagyon sokszor alkohol, hetente általában egyszer a hétvégeken van alkohol
de
a képben.
De akkor nagyon.
De akkor elég sok, igen. Tehát ez egy nagyon szervesen fejlődő, homogén társadalom volt hosszú év ezredig, ahol a mai társadalomban találok olyan jelenségeket, amit még a viking korból hoztak magukkal.
Például?
Például az, hogy miért tart ez a konszenzusrendszer, hogy addig rágnak egy témát, amíg azt meg nem oldják, amíg mindenki egyet nem ért, és amikor egyet értett mindenki, akkor ezt leteszik írásba, és lépnek tovább. Ennek az a gyökere, hogy rendszeresen összejöttek a klánok, és nagyon a vikingek, ugye tudva levőleg, a magyarokkal egy időben kalandoztak, és nagyon harciasak voltak, és nem volt szabad inni addig, amíg a klán közös ügyeit meg nem beszélték, mert a sörtől ki kellett volna menni a ház sarkába, és abban a pillanatban lekaszabolták volna egymást. Tehát addig nem mehetett ki senki az épületből, ebből a nagyházból, ahol a közös ügyeiket tárgyalták, amíg nem jutottak megállapodásra.
Ja, mert akkor már nem kaszabolták
mert
le egymást.
Mert akkor már nem kaszabolták le egymást.
Igen, hát ez nagyon érdekes valóban. Mit jelent az, hogy lagom, és miért fontos ez a svédeknek, és miért volt fontos neked?
Ez a kifejezés, ez egy nagyon... Ez csak a svéd nyelvben van, tehát a többi skandináv nyelvben sincs. Egyébként azt jelenti, hogy lagom, hogy körbe megy, amikor megállapodott a klán, akkor már lehetett sört inni, és a sört egy ilyen szarv szerű kupából itták, és az körbe ment, és ez a lag az azt jelenti, hogy csapat, és om az az, hogy körbe megy, tehát akkor mindenki ivott belőle, ez olyan, mint Magyarországon az áldomás. De ez csak a gyökere, a történelmi gyökere a kifejezésnek, valójában ez azt jelenti, hogy a svédek nem szeretik se azt, ha valaki nagyon kiugró valamiben, se azt, ha valaki nagyon lemarad. Tehát a nagyon tehetséges embereket egy kicsit mindig úgy lenyomják, és a szegényeket, az elesetteket, azokat pedig mindig felkarolják, hogy mindenki olyan átlagos legyen. Tehát a lagom az azt jelenti, hogy olyan átlagos, olyan se nem meleg, se nem hideg, se nem túl nagy, se nem túl kicsi. Tehát olyan szeretik, amikor úgy mindenki olyan átlagos, és minden, és sokan vannak.
Ez azért érdekes, mert a Nobel-díj például éppen a kiugró teljesítményeket díjazza.
Igen, és a Nobel-díj az egy nagyon érdekes díj, amit soha nem tudok elmondani, hogy mennyire megváltoztatta magát a svéd kutatói társadalmat. Mert hogy ez 1900-as évek elején egy nagyon elmaradott, poros, provinciális
ország volt
minden szempontból. Egyébként Európa egyik legszegényebb országa. És azáltal, hogy ezt a feladatot kapták, hogy minden évben válasszák ki az adott tudományterület legmagasabb elismerését jelentő
teljesítményt,
ez kifejlesztette, tehát felnőttek a feladathoz, és ma már ők a világkutatói élvonalában vannak.
Térjünk vissza az óvodához, a szociális rendszerhez, de a te szempontodból az, hogy te ott lettél anya, ott nevelted a gyerekeidet, mennyire változtatott a te szemléleteden és a világhoz való viszonyodon. Ez teljesen egyértelmű volt számodra, hogy egy másfajta, egy egészen befogadó társadalomba kerültél. Lehet, hogy nem kell használnod azokat a védekezési mechanizmusokat, mondjuk, amik itthon kialakultak benned.
Valószínű, hogy anélkül, hogy tudtam volna, lehetett egy affinitásom ehhez a társadalmi formációhoz, mert jól éreztem magam benne, és valahogy természetesnek tartottam ezt a megengedő, toleráns, a másikkal is törődő, a másikra is odafigyelő szemléletmódot. Nekem nagyon jól esett az, hogy a gyerekeimet az ottani társadalom mentén neveltem, és nem ellenében.
Mármint, hogy úgy nevelted, ahogy mindenkit ott, nem?
Úgy tudtam őket nevelni, ahogy az az általánosan elfogadott nevelési elv volt. Tehát nem kellett nekem azt mondani, hogy Pistike, jól üssél vissza annak a Jancsikának, hogyha az téged az iskola udvaron fejbe dob, mert ha nem csinálod ezt, akkor sose lesz belőled ember.
És mit szólt Pistike, amikor hazajött nyáron Magyarországra, és jól fejbe verték mondjuk a parkban?
Szerencsére ilyen nem volt.
Mert nem engedted ki, nem?
Dehogy is nem, hanem azért nem volt, mert a gyerekeim bár úgy beszélnek magyarul, mintha itt születtek volna, uh-huh. nem magyarul, uh-huh. úgy beszélnek magyarul, mintha itt születtek volna, azért ők mégsem magyarok. Tehát ez érződött az ő közlekedésükön is. Érdekes módon az, aki nem agresszív, az nem vált ki agressziót.
Igen, ez nagyon érdekes. Mit jelent az, hogy nagyobb az aurájuk a svédeknek?
Ez azt jelenti, hogy ha sorba állok egy mozi jegyér, akkor nem lépnek rá a sarkamra, hanem távolságot tartanak egymás között, és valószínű, hogy ez megint csak arra tudok visszautalni, hogy nekem nagyobb volt az aurám, mert ott jól éreztem magam, hogy nem jöttek túl közel hozzám.
Tehát nem lépnek be az ember intim szférájába, amikor már zavaró, hogy ott egy idegen. De ez nem csak fizikailag van így, mert az embert nem csak az zavarja, ha valaki túl közel jön, és éppen ő egy idegen, és nem akarom őt érezni, hanem sok szempontból az emberhez túl közel jönnek. Tehát belépnek az aurájába ma.
Igen, de ennek megvan a hátulütője is, az, hogy a felületes szemlélő úgy véli, hogy hidegek, uh-huh. hogy közömbösek.
Már hogy a svédek, igen.
És sokat kell ott élni, és nagyon meg kell őket ismerni ahhoz, hogy azokat a pici jelzéseket, amik nem olyan nyilvánvalóak, mint mondjuk egy latin országban, vagy mint Magyarországon, hogy ezeket tudja az ember érteni, érezni, és az elfogadást azt ezekből a pici jelekből ki tudja az ember következtetni.
Jelent ez valami szemérmességet?
Hogyne. És abszolút megint egy neveltetési dolog ez, tehát az, hogy ezekben a protestáns országokban, ahol nincs feloldozás, úgy nevelik a gyerekeket, kicsi koruktól kezdve, hogy lehetőleg ne kövessünk el olyasmit, amit megbánnánk, mert nem tudjuk fel, de egész életünkbe cipeljük. Úgy nevelik a gyerekeket, hogy ne legyenek terhére másnak.
Igen, de azért ez egy őrületes nagy terhet jelent valószínűleg az embernek, hogy nincs feloldozás. Ugye el tudom képzelni, hogy pszichológusok haddának azért van dolga a felnőtt svédekkel.
Nem véletlen, hogy sokáig Magyarország mellett Svédországban volt a legmagasabb az öngyilkosságok száma. Nem véletlen ez a hétvégi alkoholizmus, mert az alkohol...
Feszültségoldás?
Az alkohol az, ami feloldja a gátlásokat, és és a külföldiek érdekes módon, tehát hogyha az ember közel kerül egy svédhez, akkor az egyfajta feloldozást jelent neki, hogy én velem szemben jobban el tudja engedni magát, mint egy másik svéddel szemben.
Milyen érdekes. Egyszer utaztam egy hajón Finnországból Svédország felé, de Finnországon belül, és akkor tudtam meg, hogy a finnek fölülnek a hajóra pénteken, tudattalanná isszák magukat, megérkeznek Stockholmba, ki se szállnak, majd visszafelé megtörténik ugyanez, és utána Helsinkiben kiszállnak a hajóról, és valószínűleg dolgoznak egész héten, és következik megint ez a rettenetes tudattalanná való ivás, amit nem tehetnek meg valamiért, csak útközben, hogy a beszélgetésünk elejére utaljak, tehát, hogy két ország között.
Igen, ugyanezt csinálják egyébként a svédek is.
Csak ők Helsinkibe utaznak.
Csak ők Helsinkibe utaznak, ki se szállnak, és visszamennek.
Igen, ez nagyon fura. Valóban. A férfiak és nők közötti viszonyt mennyire jellemzi ez a fajta aurába való nem behatolás, vagy egyértelműség, vagy ez a neveltetés, amire te gondol, amire te utaltál, hogy ne tegyél olyat, amit később megbánsz, de ugyanakkor hurcolod egy életen keresztül.
Nem egészen értem ezt a kérdést, mert hogy én ezt nem tudom férfinői dologra vonatkoztatni. A férfinői kapcsolat Svédországban másokból más.
Uh-huh. És mi okból más?
Megint az 1000 éves szerves fejlődésbe kell, hogy visszanyúljak. Amikor a viking harcosok elmentek rabolni, akkor a gazdaságot és a rabszolgákat otthon az asszonyok irányították. Ennek következtében a svéd társadalomban, vagy a skandináv országokban a nők helyzete mindig is erősebb volt, mint bármelyik más általam ismert kultúrában. Tehát ez, hogy egyenjogúság, nemek közti egyenjogúság, munkamegosztás, természetes munkamegosztás otthon például, ez mindig is így volt. És ennek ilyen történelmi okai vannak.
És azért egyértelmű például, hogy az apa is elmegy gyesre, hogy az apa is részt vesz a gyereknevelésben, mert hogy ennek vannak ilyen 1000 éves gyökerei, vagy pedig ez már a kvázi a modernkori toleráns ember?
Hát is. Tehát az egyenjogúságnak megvan a régi gyökere, de az, hogy az apák otthon maradnak gyesen, a nagyobbik fiam éppen gyesen van most, az annak tudható be, hogy a törvénykezés előírta, hogy a 18 hónapi gyesből, vagy szülési szabadságból, ha 2 hónapot nem az apa vesz ki, akkor az a 2 hónap elvész.
Itt folytatjuk a hírek után Garam Katalinnal.